Naprakész. Szerkeszti Kis Csaba.
Kedden délután is nagy szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat. Két mai eseménnyel kapcsolatos információról, a restitúciós folyamat további akadályoztatását célzó kezdeményezés kivédéséről, a központosítást enyhítő kezdeményezések támogatásáról, a határátkelőknél tapasztalható helyenként áldatlan állapotok enyhítésére vonatkozó intézkedések esetleges életbe léptetésének esélyeiről beszélgetünk, a közelgő pünkösdi ünnepekre koncentrálva immárom. Ezekről a témákról ejtünk szót a mai műsorban egy, a kora délutáni órákban rögzített interjúban vendégünkkel, Cseke Attila, Bihar megyei szenátorral, az RMDS felsőházi frakciójának vezetőjével, akit tisztelettel köszöntök. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok, köszöntöm én is hallgatókat!
Néhány órával ezelőtt hagyta jóvá a felsőház az eddig is oly sokat vitatott egységes bértörvényt. Nos, ön ezzel kapcsolatosan azt nyilatkozta, hogy ez egy átfogó, nem igazán tökéletes jogszabály, viszont igencsak szükséges. Nos, kiket részesít előnyben, és melyek azok a módosító javaslatokat, amelyeket az RMDS nyújtott be ezzel a törvénykezdeményezéssel kapcsolatosan, és be is került a jogszabályba?
Ugye egy egységes bérezési törvény az bármilyen országban egy nagyon fontos, de ugyanakkor nagyon összetett törvény és összetett kérdéseket foglalkoztat, hiszen a közszférában minden egyes szakterület bérezését ennek alapján határozza meg egy ország. Ilyen szempontból mondottam én azt, hogy nem egy tökéletes törvény, hiszen azt hiszem, hogy egységes bérezési törvény nem lehet tökéletes sem Romániában, sem Nyugat-Európában, sem bárhol a világon, mert tökéletes ebben a kategóriában akkor lehetne, ha mindenki elégedett lenne a bérezési törvénnyel, az pedig azt jelenteni, hogy mindenki olyan bérezéssel, bérezési szinten rendelkezne a közszférában, amit szeretne magának vagy annak a szakterületnek, ami ugye azt tudjuk, hogy lehetetlen Németországban is és Romániában is. Ami az RMDS számára viszont egy ilyen egységes bérezési törvénynél fontos volt, az volt, hogy hogy elveket próbáljunk ebben a törvényben, lássunk elveket ebbe a törvénybe, és tudjuk hasznosítani elveket. Például azt az elvet, amely sok éven keresztül különböző kivételek kapcsán nem érvényesült, hogy az önkormányzatokban a hierarchiát tartsák be, és a hierarchia az a fizetésben is rendelkezzen. Hiszen az nincs rendben, sem a helyi közigazgatásban, sem központi, sem bármilyen közigazgatásban, hogy a vezetőnek kevesebb legyen a fizetése, mint az úgymond a rendszerbe dolgozó egyes alkalmazottaknak. Ezt az elvet érvényesíteni kellett. Ugyanakkor ez a törvénytervezet, és ebből a szempontból is van örvendetes előrelépés, amelyet persze vannak, akik kritizálnak, de az, hogy az önkormányzati autonómia, helyi autonómia erősödik, ennek az elvnek az erősödése végrehajtható lesz ebben a bérezési törvényben, az mindenki számára evidens. Az, hogy a helyi önkormányzatok beleszólhatnak abba, hogy a bérezés a hivatalon belül hogyan történik, az azt jelenti, hogy ezentúl nem Bukarest, nem egy törvény mondja meg azt, hogy minden jogásznak 2000 lejes fizetése kell legyen egy hivatalban, hanem van lehetőség arra, hogy a helyi önkormányzat úgymond súlyozza a kivételeket, és a jobban teljesítő jogászokat jobban megfizesse, és talán a kevésbé jobban teljesítőket ne fizesse meg annyira. Ez nem csak azért fontos, mert lehetőséget ad arra, hogy teljesítmény szerint bérezzünk valakit, hanem azért is fontos, mert az önkormányzat döntheti el, és nem Bukarest dönti el még egyszer ezeket. Az RMDSZ-nek több módosító javaslata is volt a egységes bérezési törvény kapcsán, és ezeknek a jó részét a szakbizottság elfogadta, így hát a plénumban is ezeket fenntartván végül is az RMDSZ megszavazta a bérezési törvényt. Olyan módosító javaslatokat emelnék ki, amelyek ez az előbb említett elveknek megfelelően próbálta és próbálja rendbe tenni ezt a rendszert. Számunkra például elfogadhatatlan lett volna az, hogy az, amit a költségvetési törvénybe ebbe az évbe az RMDSZ javaslatra is 2017-re bevezettek, vagyis hogy 950 nem klerikális pozíciót, kántori, harangozói pozíciót beleértve a történelmi magyar egyházaknak is juttatott az állam, hiszen itt az állam fizeti ezeknek a bérezését, hogy ezt a 950 pozíciót ez az egységes bérezési törvénnyel végül is visszavágták volna a tavalyi szintre. Ez sikerült ismét arra szintre hozni, amelyet már januárban a költségvetési vita során elértünk. Az önkormányzatoknál elfogadhatatlan lett volna számunkra, hogy egy megyeszékhely polgármestere fizetése kisebb legyen, mint a prefektusé. Azt nem tudjuk elképzelni, és nem tudjuk elfogadni, hogy egy kinevezett tisztségviselő, mert a prefektus egy kinevezett tisztségviselő, az a hierarchiába akár fizetés szintjén is feljebb helyezkedjen el, mint egy megyei önkormányzat vezetője, vagy mint a megyeszékhely polgármestere. Ezeket sikerült összhangba, egyensúlyba hozni ilyen szempontból, ugyanakkor azt az elvet képviselve, hogy az önkormányzat vezetőinek az önkormányzaton belül a legmagasabb bérezésekkel rendelkezniük, itt is sikerült egy béremelés növekedéssel ezt érvényesíteni, ezt az elvet. De voltak olyan módosító javaslatok is, amelyeknek van szociális jellege is, és ezek is ugyanolyan fontosak, hiszen a fogyatékkal rendelkezők esetében a törvénytervezet azt mondta ki, hogy csak a látás problémákkal rendelkezőek, vakok esetében, akik fogyatékosok és dolgoznak, ők kaphattak volna 15%-os plusz hozzájárulást a fizetésükhöz, ha dolgoznak. A mi javaslatunkba került be az, hogy ez a 15% bármilyen fogyatékossággal élő rendelkező személy esetében kifizetésre kerül, ha dolgozik, tehát nem csak azok, akik látás problémával rendelkeznek. Ugyanakkor is a vitában ezt is elmondtuk, hogy nagyon fontos az, hogy az ország, Románia döntse el azt, hogy vannak olyan területek, ahol a bérezés szempontjából kiemelt fontosságot kell nyilvánítani annak, hogy azokon a szakterületeken a bérek azért hangsúlyosan nőjenek. És ez a két terület az egészségügy és a tanügy, amelyekben a jövő évtől kezdődően lesz hangsúlyos béremelés, és nem csak ez, mint egyedüli tényező, de azért ez is hozzájárulhat ahhoz, hogy például az egészségügyben azért a humán erőforrás kérdését egy kicsit jobban lehessen biztosítani, és láthatóvá váljon egy stratégiája az országnak, hogy hogyan szeretné az egészségügyben a humán erőforrását megoldani a következő 5-10 évre előre.
Köszönöm szépen a részletes bemutatást, viszont már is van állat, lennének sajátos kérdéseim. Liviu Dragnea pártelnök a minap kifejtette, hogy az egységes bértörvény kapcsán az orvosok fizetése adómentes lesz. Bele van-e ez a tétel foglalva a törvény kezdeményezésbe?
Láttam én is a nyilatkozatot, ugye ha jól értelmeztem, akkor ez jövő év elejétől lenne esedékes. A bér emelések is az egészségügybe, a bérezési törvény alapján január 1-től lépnének érvénybe, így hát ebben a törvényben ez még nincsen benne, de ha egyszer törvényé válik ez a bérezési törvény, ugye a kormányzó pártok július 1-től szeretnék, akkor január 1-ig, ha van egy ilyen terv, akkor azt természetesen azt időben meg lehet valósítani, tehát lenne még erre idő ennek a módosítására. Itt ami a fontos számunkra az, hogy még egyszer hangsúlyozom, hogy nem ez az egyedüli tényező, ami az orvosok elvándorlását eredményezte, vagy eredményezi nap mint nap. Itt vannak más tényezők is, és ezekhez is hozzá kell nyúlnia a kormánynak és az egészségügyi minisztériumnak. De azért a bérezés is egy fontos adaléka annak, hogy ma milyen perspektívái vannak az egészségügyben dolgozó orvosoknak, asszisztenseknek. Lehet egyfajta üzenet számukra az, hogy az ország jobban odafigyel erre a rendszerre, erre a szakterületre, és próbálja ezeket érvényesíteni. Ugye egy olyan rendszerről beszélünk az egészségügy és a tanügy kapcsán is, amelyek mind a kettő az Európai Unió szintén országos nemzeti hatáskör. Tehát itt ebben a tekintetben nincsenek, vagy nagyon kevés olyan uniós jogszabály van, amely érvényes lenne ezekre a területekre. Az Európai Unió alapszerződése szerint ezeket a területeket minden ország saját maga törvénykezésével, költségvetési forrásaival szervezi, rendezi. Tehát mi nem, mint ahogy más területeken esetleg kaphatunk segítséget, kaphatunk irányítást, kaphatunk akár anyagi segítséget is, ezeken a területeken az Európai Unió teljesen visszavonult, vagy egyenlőre nem lépett be ezekre a területekre. Itt maguk az országok magukra vannak hagyatva. És látszik nagyon jól, például egészségügy területén, ugye közép-kelet-európai és a nyugat-európai országok között azért elég jelentős különbségek vannak, akár bérezés szintjén is. Ilyen szempontból az RMDS üdvözölte azt, és támogatta azt, hogy ebben a tervezetben azért jelentős előrelépés lesz az egészségügyben dolgozók bérezése terén.
Valamelyest azért ez számukra is jó volt úgy, ahogy eddig volt, mármint a fejlett államok számára, mert hogy a szürke állományt simán el tudták szippantani ilyen formán, de ez csak olyan csendes megjegyzés volt. Feltételes módban fogalmazott az előbb, ha törvény lesz az egységes bértörvényből. Ugyebár már is az Európai Bizottság figyelmeztetett, hogy óvatosan kell kezelni ezt a kérdést, annak ellenére, hogy a GDP az első negyedében 5,7%-os növekedést mutatott, tehát Románia gazdasága kibírná elméletileg ezt a béremelést. Másrészt szintén kilátásba helyezte Klaus Johannis államfő, hogy szakértőkkel fogja megvizsgáltatni majd a bértörvényt. És itt van egy másik problematikus kérdés, mégpedig a köztisztviselőknek a kilátásba helyezett holnaptól kezdődő sztrájkja. Na már most rengeteg az elégedetlenség. Van egy csomó buktató. Milyen esélyt lát mindezek tudatában arra, hogy valóban talán július 1-től életbe is lépjen ez a törvény?
Ugye itt a törvényes procedurákat ismerjük. A szenátus már elfogadta elsőházként, másodházként a képviselőház tárgyalja. Előre láthatólag valamikor június első felében lehetségesen egy végszavazás erről a törvénytervezetről, persze addig még a szakmai viták folynak, úgyhogy azért a szakbizottságokban is, a szenátusban is a szakszervezetek és a szakterületek képviselete jelen volt, és módosító indítványokat is tettek. Az, hogy az Európai Bizottság ennek kapcsán üzent úgymond Romániának, és az üzenet lényegben nem is ennek kapcsán, csak valahogy összekötődik az időzítése, hiszen az Európai Bizottság azt mondja, hogy az elmúlt években Romániának volt egy rossz tendenciája. Na most persze az nem baj, ha az Európai Unió küld véleményeket, hozzászólásokat, hogyan látja egy ország helyzetét. Az talán egy kicsit problematikusabb, amikor más országoknak tudomásunk szerint nem küldenek, pedig azok a 3%-os deficitet jócskán túlépik, lásd Franciaország, és még vannak más Európai Uniós nagyobb tagállamok, ott nem probléma. Azt az elvet is el kell mondanunk, hogy ahhoz, hogy egy társadalom, egy közösség, egy ország fejlődjön, azért általában az szokott történni, hogy a deficit az nem 0,5% szokott lenni, hanem a 3% körül van, hiszen akkor van anyagi forrásod arra, hogy fejlesztél, hogy pénzt elköltsél. Na most, ugye két területet kiemel ez a bérezési törvény, erről már az előbb beszéltünk, egészségügy, tanügy. Én személyesen és az RMDSZ is úgy gondolja, hogy ebben a két rendszerben azért nem csak pénzköltés folyik, hanem itt van egy befektetés is. Hiszen ha képzett diákjaink nem lesznek, nem képzett emberek jutnak ki a társadalomba dolgozni, hogy egyetemet vagy középiskolát végeznek, az mindegy, hogy a Románia polgárai, a társadalom közösség tagjai mennyire lesznek egészségesek vagy sem, azért ez nem egy elvetendő dolog és elvetendő kérdés. Csak egészséges emberek tudnak igazából termelni, jó munka, jó humán erőforrásként viselkedni a társadalomban. Másfelől pedig szakképzett emberekre van szükség, ez pedig egy jó tanügyi rendszer. Még egyszer hangsúlyozom, hogy a bérezés ez egy tényezője ennek a kérdéskörnek, és nem hiszük azt, hogy ez mint csodaszer azonnal megoldja a román egészségügyi és román tanügy kérdését. Nem erről van szó, de ezt a lépést azért Romániának meg kell tennie. És ebben a két kérdésben, amit már mondottam, magára van hagyatva Románia is, és Magyarország is, és Csehország is, Lengyelország is, minden közép-kelet-európai országnak. Magának kell megtalálnia a lehetőségeket arra, hogy biztosítsa ezeken a területeken és a fejlődést. Aztán azzal kapcsolatosan, hogy a közigazgatásban dolgozó köztisztviselők egyik szakszervezete bejelentette, hogy sztrájkba lépnek. Ugye ez pontosan azzal kapcsolatos, amit a beszélgetésünk elején hangsúlyoztam. A helyi autonómia elve jobban érvényesül ebben a törvénytervezetben. A helyi önkormányzatok beleszólhatnak abba, dönthetik el, hogy az önkormányzaton belül működő struktúrában, rendszerben a fizetések hogyan alakulnak. És ez nekünk, magyar közösségnek, de én hiszem, hogy akár a román többségi közösségeknek is, ez egy fontos előrelépés. Hiszen nem úgy lesz ezentúl, ha ebből törvény lesz, hogy van egy Bukarestben akár megszavazott törvény, vagy a kormány által kiadott rendelkezés, és annak alapján mindenki úgy kell tegyen, és nem lehet különbséget tenni szorgos, ügyes alkalmazottak és kevésbé ügyes vagy szorgos alkalmazottak között, hanem mindenkinek ugyanazt a bérezést kell biztosítani. Ebből a szempontból mi jónak találjuk ezt a rendelkezést, amely elismerem, hogy egy nagy áttörés, vagy teljesen más, mint amivel eddig ez az ország meg volt szokva a bérezés területén, de úgy gondoljuk, hogy egy előrelépés, és az, hogy a mi önkormányzataink is majd eldönthetik, hogy pontosan bérezés szempontjából is milyen stratégia alapján viszik tovább az önkormányzatot, és ezáltal a közösség ügyeit, az számunkra csak fontos lehet.
Hát kérdőjelek azért felvetődnek, hogy mi lesz a törvény tervezet sorsa a felsőházi szavazás után, tehát ez még a jövő zenéje. Szintén a mai naphoz kapcsolódik egy másik igen fontos esemény, mégpedig az erdélyi magyarság szempontjából, ugyanis ma iktatta az RMDSZ azt a módosító javaslat csomagot, amely a 2015-ös helyi közigazgatásról szóló törvényt érinti, és amely az anyanyelv használat kiterjesztéséről szól, olyannyira, hogy ebben a módosító javaslatban szankciók is szerepelnek. Nos, milyen esélyt lát arra, hogy napirendre kerüljön, mikor mehet át a törvényhozáson, és egyáltalán milyen sikerrel?
Ezen a törvénytervezeten több hónapja dolgozik a szövetség képviselőházi szenátusi frakciója, szakembereket is bevontunk ebbe a témába, önkormányzati képviselőket, polgármestereket, megyei tanácselnököket, egy nagyon széles körű tanácskozás vagy több hónapos munka végén vagyunk ma, amikor ezt beterjesztettük a román parlamentbe. Egy olyan témakörbe, amely a mi közösségünket nagy mértékben foglalkoztatja, és azt reméljük, hogy ehhez a törvénytervezethez való hozzáállás a román parlamentben többségében pozitív lesz. És remélem, hogy nem megy át a vita, vagy ennek a törvénynek a különböző szakaszain nem egy ilyen hangsúlyos, akár magyar ellenes vitákba megy át ez a törvénytervezetnek a megtárgyalása. Mit tartalmaz ez a törvénytervezet? Egyrészt a 20%-os küszöbről, amely a jelenlegi 2015-ös törvényben benne van, hogy ott, ahol az önkormányzatok, ahol egy közigazgatási egységben 20% fölött van egy kisebbség aránya, ott lehet anyanyelvet használni az önkormányzat különböző testületeivel és az önkormányzattal való kapcsolattartásban. Ugyanakkor a helységnévtáblákat ki kell helyezni. Itt a küszöböt 20%-ról 10%-ra javasoljuk csökkenteni, és egy másfajta kedvezményes küszöböt is javaslunk, amely adott településeken nem az arányt, hanem azt mondja ki, hogy hány ezer lakosa az illető közigazgatási egységnek egyikhez tartozik. Ugyanakkor nagyon fontos, hogy ezek a lehetőségek, az anyanyelv használat lehetősége nem csak az önkormányzatokkal és az önkormányzatok alárendeltségbe tartozó intézményekkel való kapcsolatban legyen lehetséges egy kisebbséghez tartozó állampolgár esetében, hanem lehetséges legyen a prefektúra és a prefektúra alárendeltségébe vagy koordinálásába tartozó különböző dekoncentrált intézményekkel való kapcsolattartásban is. Ez eddig egyáltalán nem létezett és nem létezik a román törvénykezésbe, tehát ez egy teljesen új területet hozna az anyanyelv használatba. Hogy egyszerű példákat mondjak, egy kadaszteri hivatal, tehát a telekkönyvi ügyeket is lehetne intézni anyanyelven, hiszen az is egy dekoncentrált intézmény, melyet a prefektúra koordinál, de akár pénzügyi kérdésekben, tehát adóügyekben, vagy munkaügyi felügyelőség, egészségügyi, kulturális igazgatóságok esetében, és folytathatnám a sort, terjesztenék ki az anyanyelv használatát a kisebbségben, etnikai kisebbségben levő közösségek esetében, a magyar közösségre is értendő természetesen. Egy másik fontos rendelkezése, hogy kötelezi az önkormányzatokat, vagy éppen a fenntartó, karbantartó intézményt, hogy ne csak a települések névtáblája, hanem az utca neveket, az útjelző táblákat, a közterületeken és intézmények magyar nyelvű feliratozása, vagy kisebbségi nyelven való feliratozása is megtörténjen magyarul. Ezentúl az utcák, utca neveket két nyelven, vagy három nyelven, attól függően, hogy hány ilyen közösség él és megfelel a törvénynek, kellene kiírni. Azokon az utakon, ahol olyan településeken megy át az út, hogy az megyei út, országos út, vagy épp községi út, ahol a közigazgatási egységben megvan ez a minimum 10%, vagy a kedvezményes küszöb, ott az útjelző táblákat azon a kisebbségnek a nyelvén is, tehát magyarul is a mi esetünkben lehessen kiírni. házasságkötéskor az anyakönyvi kivonatokat bocsássák ki kisebbségi nyelven is, a boldogító igent a jövendő, az ifjú pár mondhassa ki magyarul is. Tehát ne büntessenek senkit azért, mert a saját szimbólumait használja, hiszen ez a törvénytervezet a szimbólumok használatának is teljesen világos, átlátható jogi keretet biztosít, és kimondja azt, hogy a romániai hivatalos szimbólumai mellett és az önkormányzatok hivatalos szimbólumai mellett helyi önkormányzati döntéssel a helyi kisebbségi közösségek etnikai, kulturális, vallási szimbólumait is szabadon lehessen használni. Ugye itt a székely zászló kapcsán az elmúlt jó pár évben ezzel kapcsolatosan hát nem csak eljárások, hanem perek is indultak, és büntetéseket is hozottak ki romániai bíróságok. Az európai példákat figyelembe véve, azt, ami Nyugat-Európában történik ezzel a kérdéssel kapcsolatosan, ahol szabadon használhatja minden közösség a szimbólumait, a zászlait is, kell Romániának is úgy gondoljuk törvénykezni, hogy ezt rendbe tegye. Körülbelül ez az a keret, amelyet ez az RMDS törvény kezdeményezés előír, és hát, hogy úgy mondjam, állunk elébe a parlamenti vitának, amely valószínűleg nem lesz könnyű, de úgy gondoljuk, hogy szakmailag megvan az összes érv amellett, hogy ezt a törvényt elfogadja a román parlament.
Itt a Marosvásárhelyi Rádió, a Székelyföld hangja.
Tisztelt Cseke Attila, Mihalmegyei szenátor úr, felsőházi RMDS frakció vezető. A beszélgetésünk során eddig az egységes bértörvényről, illetve hát a közigazgatásban az anyanyelvhasználat kiszélesítéséről szóló törvényekről ejtettünk szót, de hát az elmúlt hét folyamán sikerült a felsőházban megakadályozni egy olyan kezdeményezést, amely a természetbeli restitúciós folyamatot halasztotta volna, gátolta volna. Egészen konkrétan miről is van szó?
Igen, egy olyan kezdeményezés volt napirenden a szenátusban, és amelyet az RMDS szavazatai révén is sikerült megakadályozni, amely egy újabb kivételt tett volna a visszaszolgáltatási folyamat normális rendjén. És a plénumi vitán az RMDS hangsúlyosan elmondta azt, hogy ma azért nincsenek, az egyik legfontosabb oka, miért még mindig nincsenek tisztázva és visszaszolgáltatva területek, ingatlanok, amelyeket a kommunista rendszer elkobzott az emberektől, mert 91-től kezdve az első visszaszolgáltatási törvény kapcsán már megjelentek a kivételek, ugye amikor a 18-as törvénybe azt mondták, hogy elvben ugyanott kell visszaszolgáltatni a telket a földművelésügyre használt telket, mint ahol elvették, tehát lényegében ugyanazt a telket kell visszaszolgáltatni, de ezelől vannak kivételek is, amelyet a helyi földosztó bizottságok aztán nagyon jól kihasználva kiszélesítettek. És jutottunk el odáig, hogy ezeket a kivételeket sorra halmozva sok esetben az állampolgár azt látja, hogy ha bár ő tudja, hogy az ő rokonaitól, édesapjától, édesanyjától, szüleitől vagy nagyszülőktől elkobzott terület vagy ingatlan éppen áll, és visszaadható lenne, ő mégsem kapja vissza. Ma ugye ott vagyunk a visszaszolgáltatás területén, akár ha magánszemélyek felé való visszaszolgáltatástól beszélünk, vagy közösség felé, egyházaink felé való visszaszolgáltatástól beszélünk, hogy ez a folyamat teljesen leállt Romániában. Ebben a kontextusban jött be egy törvénytervezet, ami azt mondta, hogy az agrár egyetemekhez tartozó ingatlanok telkek, amelyeket az előterjesztők szerint az egyetemek képzésre használnak. Itt ugye hektár, több tíz hektár területekről beszélünk, hogy azokban az esetekben is kerüljön be a törvénybe, a visszaszolgáltatási törvény, hogy ezeket nem kell visszaszolgáltatni. Mi pedig azt mondtuk, hogy igenis vissza kell szolgáltatni. Ha Nagy Jánosnak vagy Popescu Paulnak ott vették el a telkét, és utólag azt az az egyetemhez került, és az a telek a szabad, nem építettek rá semmit, akkor azt vissza kell szolgáltatni. Nagyon jól emlékszünk, nagyon sok ilyen történetet ismerünk, amikor az állam, a kommunista állam elkobozta, akkor akár órák alatt egy aláírásra, egy jegyzőkönyvre, vagy talán még annyival sem tették ki az embereket ezekből az ingatlanokból. Most pedig 27 év után egyesek még mindig azon ügyködnek, hogy akkor hogyan találjunk kivételt, hogy ne adjuk vissza az embereknek. Nem a mi határozott álláspontunk az az, hogy ott, ahol lehetséges, ahol szabad a telek, nem épült rá semmi, nem épült rá közhivatal, nem épült rá utca. Ugye vannak ilyen esetek is, ahol már nem visszaadható, ott kompenzálni kell, de ahol visszaadható, ott minél hamarabb a visszaszolgáltatási folyamatot be kell Romániának indítania, és nem azzal kell törődni, hogy újabb kivételeket a törvénybe bevinni.
Mindemellett az RMDS programjában szerepel az is, és választások után felvállalt központi feladatként tartják számon, hogy minden nemű központosítási felszámolási kezdeményezést támogatnak. Hát decentralizációt próbálta mindenképpen kikerülni, de valószínűleg, hogy így az érthetőbb. Tehát jelen pillanatban a központosítást kiküszöbölő jogszabály javaslatok területén milyen újdonságok vannak, és melyek azok a kezdeményezések, amelyek ezt a decentralizációt enyhítenék?
Kettőbe bontanám a kérdést, a kérdéskört. Egyfelől ugye olyan kezdeményezések, amelyek folyamatosak, és amelyek arról szólnak, hogy hatásköröket próbáljunk az önkormányzatoknak, helyi közösségeknek átutalni. És egy nagyon másik, nagyon fontos másik kérdéskör, ami sajnos az elmúlt években történt, amikor is több területen azt láttuk, hogy egy központosítás történt. Ha nem is Bukarest felé, de legalábbis az úgynevezett régió központok felé, amelyeknek különben az adminisztratív vagy alkotmányos körülírása ugye hiányzik, és nem is létezik ma Romániában. A kormány egy új közigazgatási kódexről beszél, de amelynek a nagy része abból állnak, hogy az a jelenleg nagyon sok más közigazgatási jellegű törvényt összeszedné egy csomagban, és nem látszik az, hogy akkor a decentralizáció kapcsán mit is szeretnének. Van a kormánynak egy elfogadó stratégiája, amelyet pár héttel ezelőtt fogadtak el, és amely a szakminisztériumokra ossza le azt, hogy decentralizálni kellene. Mi azt látjuk, hogy mindenféleképpen van egyfajta visszalépés, hiszen 2013-ban az akkori Uszele által vezetett kormányban volt egy kezdeményezés, amelyet az RMDS is támogatott, és amely az Alkotmánybíróság próbáját nem állta ki, de ahol nagyon sok terület volt javasolva a decentralizáció fele. Ma a mostani kormány decentralizáció stratégiájában ennél kevesebb van, hiányoznak szakterületek, a munkaügy területén nincs semmilyen féle decentralizáció, a tanügy területén is lehetne komolyabb decentralizáció, de az RMDS minden olyan kezdeményezést fog támogatni, ami kevesebb is, mint ezelőtt volt, amely hatásköröket, vagy akár ingatlanokat pénzügyi háttérrel egyetemben az önkormányzatok felé átutal. Itt, mivel az Alkotmánybíróság meghatározott egy adott adott rendszert, és azt mondta, hogy a szakminisztériumok kell jöjjenek a decentralizációs stratégiával szakterületenként. Lényegében a kormány feladata az, és a szakminisztériumok feladata az, hogy ezekkel a javaslatokkal jön. Itt vannak határidők, ezek ősszel járnak le, és mi kíváncsian várjuk, és reménykedve, hogy a szakminisztériumok ezeket a feladatokat elvégzik, és legalább azokon a területeken, amelyeken a kormány javasolt decentralizációt, ott ez meg is fog történni, bárhol meg fog történni, még ha módosító javaslatokkal is, de az RMDS magát az elvet mindenféleképpen továbbra is támogatni fogja.
Rengeteg kérdésem lenne, de sajnos az idő véges. A beszélgetésünk végén egy picit előre tekintenék, ha megengedi, szűk két hét múlva ünnepeljük a pünkösdi ünnepkört, ami a csíksomlyói több évszázados búcsú hagyományára való tekintettel újabb turista áradatot eredményezhet. Önök több ízben emelték fel szavukat a határ átkelőknél tapasztalható áldatlan helyzetnek a felszámolására. Újabb rohamra számíthatunk a pünkösdi ünnepek alkalmával, vagy vannak konkrét lépések, ígéretek a felelős hatóságok részéről, hogy ezt a folyamatot felgyorsítják?
Ugye itt ebben a kérdésben a helyzet, hogy úgy mondjam, radikálisan változott április 7-e után, hiszen akkor lépett érvénybe egy olyan uniós jogszabály, amely alapján már nem csak az Európai Unión kívüli állampolgároknak a dokumentumait ellenőrzik és teszik be különböző rendszerekbe a határátkelőkön, hanem az Európai Unió állampolgárainak a dokumentumát is. És amint ez várható volt, ennek kapcsán a határátkelőkön, ott, ahol schengeni tagállam, nem schengeni tagállammal határos, de akár az Európai Unión belül vannak mind a ketten, ugye ez Magyarország, Románia tekintetében érvényes, de ugyanígy érvényes a szlovén, magyar, horvát, magyar vagy horvát, szlovén határokon is. Ott nagyobb sorok alakultak ki, és több órás várakozási idő is. Az RMDS ezzel kapcsolatosan többször felemelte szavát interpellációkban is, amelyekre a válaszok részünkről nem kielégítőek, hiszen a belügyminisztériumtól kapott hivatalos válaszok arra utalnak, hogy ez egy pontszerű, egy adott időben, például húsvét kapcsán a sok hazalátogató román állampolgár hazalátogatása kapcsán kialakult helyzet. Mi pedig, én most mint határmentén lakó, Bajor megyében lakó polgár is mondom, mi pedig azt látjuk, hogy nap mint nap azért vannak sorok, és ez nem csak azoknak a határátkelését nehezítette meg, akik Magyarországra vagy akár tovább utaznak, vagy fordítva Romániába jönnek, hanem jelentősen megnehezítette azoknak a személyeknek a határátkelését, akik például az elmúlt években, és nem kevesen vannak több ezeren, Magyarországon, a magyarországi határmenti településeken vásároltak ingatlant, és onnan járnak például Nagyváradra, vagy akár Aradra, vagy akár Szatmár megyében is, járnak át naponta dolgozni, és akkor, amikor egy órát, két órát kell várakozni, vagy akár fél órát is reggel és délután is, akkor már ugye más probléma is felvetül, hiszen itt nagyon sokan egy adott pillanatban nem érkeztek el a munkahelyükre sem, azért, mert a határon nem tudtak átkelni. Ezzel kapcsolatosan az RMDS álláspontja ugyanolyan határozott volt, és ma is az, és pedig az abban áll, hogy Romániának kicsit hangsúlyosabban kell felemelni a szavát ez ellen, az uniós szabályozás ellen. Ezt az uniós szabályozást módosítani kell, mert ez továbbra is gondot fog okozni Romániának, és nem csak Romániának. Ugye itt egy német állampolgár is ugyanúgy áll, mint a román állampolgár, a magyar állampolgár, mindenki, aki erre a határa itt szeretne átkelni. És mi azt is mondottuk itt a parlamenti vita során, többször, hogy nézzük meg azt, hogy más tagállamok hogyan viselkedtek, hiszen Horvátország két nap alatt folyamodványban kérte az Európai Uniót, és kapott rá kivételt, hogy ezt a rendelkezést függesszék fel a horvát-magyar és horvát-szlovén határon. Szlovénia miniszterelnöke felszólalt az első napokban, és elmondta, hogy ezt a szabályozást azonnal módosítani kell, és az nem engedhető, hogy szlovén állampolgárok 3 órákat állnak a határon. Mi úgy gondoljuk, hogy Romániának is hangsúlyosan fel kell szólalnia, nem csak azért a több millió román állampolgárra, aki külföldön dolgozik, hanem minden egyes román állampolgárért, aki ezen a határon ki vagy be szeretne lépni az országba. Sajnos egyenlőre ezt a határozott fellépést még nem látjuk, de nagyon szükség lenne rá, hiszen itt továbbra is problémák lesznek a határforgalom kérdésében.
Hát, ha a pünkösdi ünnepkör kapcsán valamilyen konkrét intézkedés mégis történik, és nem kell órákat állni a határátkelőknél. Tisztelt Cseke Attila, Bihar megyei szenátor, felsőházi RMDSZ frakcióvezető. Köszönöm szépen önnek a tájékoztatást, és további jó munkát kívánok mind önnek, mind a frakció, minden tagjának.
Köszönöm szépen a lehetőséget.